Amikor Jézus az ő tanítványaitól elbúcsúzott, mit mondott neki utoljára? És amit előtte? Menjetek széles a világra, hirdessétek az evangéliumot, és aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mondhatott volna ennél többet az Úr Jézus?
Van ennél nagyobb biztatás, mint hogy ő azt ígéri, hogy velünk van minden nap? Én úgy gondolom, hogy nincsen. Nem? Nincs. És amikor Pál apostol már látja az ő életének a végét, tudja, hogy a küldetését befejezte, az utolsó levelét, amit Timóteusnak írt, milyen gondolattal fejezi be? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, de előtte még mit mond? Az én elköltözésem ideje beállt. Tudjuk, hogy ez nálunk mikor következik? Nem. De ha bármikor következik is be, és el tudjuk azt mondani, amit Pál apostol elmondott Timóteusnak, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megállt nékem az Uram, az igaz bíró. Milyen jó lesz Pál apostolnak, nem? Megkapja azt, amire vágyott. De önző ember volt Pál. Ha az lett volna, akkor itt befejezte volna, nem? De ő azt mondta, hogy nem csak nekem, hanem mind azoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Csodálatos, ahogyan bizonyos személyek, akiket Isten lelke inspirált, hogy az utókor számára mennyei kinyilatkoztatást hagyjanak hátra, milyen nagyszerű gondolatokat írtak le a Szentlélek késztetésére. Nem csodálatos ez, testvéreim? Óriási kincs az, amit a kezünkben tartunk, a Szentírás. Óriási kincs. Péter apostol, aki hát sok mindenben hasonlított hozzám. Hozzátok nem. Csak hozzám. Vajon ő is ilyen szép dologgal fejezi be az ő levelét, az utolsó levelét? Az, amit Péter apostol az ő inspirációja alapján leír, az, ami segítségünkre van, segítségünkre lesz. Van Biblia nálatok? Ha van, akkor vegyük elő és keressük meg Péter apostol második levelét. Ha egy kicsit rendhagyó lesz, az nem baj, testvérem. Megkérhetlek benneteket, hogy a torkomat kimélendő, olvassátok el azokat a bibliai részeket, amiket kérek. Nem fog zavarni senkit se, hogy ha így teszünk, jó lesz? Nagyszerű, köszönöm. Péter apostol második levelének a harmadik fejezetéből a 15. és a 16. verseket olvassa el valaki, kérem szépen.
És a mi Úrunknak hosszú türését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek a néki adott békesség szerint.
Bölcsesség.
Bölcsesség szerint, bocsánat. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére.
Igen, köszönöm szépen. Milyen gondolattal fejezi be Péter apostol is az ő levelét? Az üdvösség kérdésével, nem? Mert ennél fontosabb nincs. Az üdvösség kérdésével. És azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan Pál apostol is írt a neki adott bölcsesség szerint, és utána mond valami teljesen meglepő dolgot, amelyben vannak némely nehezen érthető részek. Találkoztatok már ilyennel? Akkor miért van ott a Bibliában? Isten kinyilatkoztatása világos, egyszerű és érthető, nem de? Nem hagylak benneteket elpilledni. Szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk ezekről a dolgokról. Miért találunk nehezen érthető részeket a Bibliában? Majd néhányat megnézzük. Miért? Mert hogy minél mélyebbre ásunk, nem de? Minél jobban megértsük Istennek azt a felfoghatatlan tervét, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A felületes emberi elme nem képes ezt felfogni. Ha nincs a Szentírásban semmi, ami meggondolkodtat, akkor a Biblia nem hordoz értéket magában. Akkor nincs értéke a Szentírásnak. De a Bibliában van. És mi a tragédia abban, hogy vannak nehezen érthető részek a Szentírásban? Hogy egyesek elcsűrik, és csavarják. Találkoztunk már ilyennel? Ha találkoztunk már ilyennel, akkor készüljünk fel, hogy a jövőben még inkább fogunk találkozni. Még inkább fogunk találkozni. És ha valaki elcsűri és csavarja a Szentírást, milyen következményekkel jár az? Vesztére válik, nem de? Az a vesztére válik az embernek. A magam részéről néha teljesen megdöbbenek azon, hogy emberek mi mindent olvasnak ki a Szentírásból, ami nincs a Bibliában. És állítják, hogy van. Gondolkoztatok valaha azon, hogy eljön egy olyan időszak, a régmúltat most elfelejtve, magunk mögött hagyva egy kicsit, de még a mi időnkben eljön egy olyan időszak, amikor emberek kétségbe vonják a Szent Háromság tanítását? Nem egyértelmű a Szentírás? Egyértelmű. Hányszor és hányszor mutatkozik meg a Szent Háromság együtt? Nagyon különös dolog, nem? Amit látunk a Bibliában. A teremtéskor látjuk a zsidókhoz írt levél szerint. Az Atya megtervezte, és Jézus megvalósította a Szentlélek ereje által a teremtést. Az ő szavával, hatalmas szavával. Amikor Jézus megkeresztelkedik, mit látunk? Az Atya megszólal, ugye? Hányszor halljuk az Atya hangját a Bibliában? inkább háromszor talán. De lehet, hogy mind a ketten tévedünk. Amikor megkeresztelkedik, akkor biztos, ugye? És mit mond? Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, a Szentlélek leszáll galamb formájában, a Szent Háromság együtt megnyilatkozik. Amikor a görögök azt mondják Jézusnak, illetve Andrásnak, látni akarjuk Jézust, akkor az atya azt mondja, és Jézus azt mondja, dicsőíts meg engem, atyám, és az atya azt mondja, megdicsőítem, és újra megdicsőítem, ugye? És amikor ott vannak a megdicsőlés hegyén, Péter, Jakab és János, akkor mit mond Péter apostol? Ott vannak Jézussal, és mondja, hogy jó nékünk itt lenni, költözzünk ide, mondja Péter apostol. És mit mond az Úr Jézust, a Szentlélek dicsősége, a menny dicsősége veszi körül, és az atya mit mond? Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ilyen bizonyítékok ellenére is lehet azt mondani, hogy hát el lehet csűrni, csavarni veszedelem nélkül a Biblia kinyilatkoztatását. Csak a veszély fenyegetésével lehet mind ezt megvalósítani. Miért mondja, hogy akik tudatlanok, és akik álhatatlanok? Nagyon különös a gyetvai Gellért testvér, ismeritek, hallottátok a nevét, ugye?
Igen.
Hát ő szociológiát végzett, abból is doktorált, és nagyon sokat kutatja a teológia tudományát, és ő azt mondja, hogy a 10 leggyakrabban idézett teológus közül 9-en mit csinálnak? Nem hisznek Istenben. Kívülről tudják a görög új szövetséget, és mindez az ismeret nem elég bizonyíték a számukra, hogy higgyenek. És a mai emberek miben hisznek? Amiket ezek az emberek mondanak, akik nem hisznek Istenben. Nem veszélyes dolog ez? Nagyon, nagyon, nagyon veszélyes dolog. És miért mondja azt, hogy álhatatlanok. Ugye nagyon, nagyon sokan azt mondják, hogy ó, hát a Szentírás az gyakorlatilag hát emberi kitaláció is, hát nem tudom én, miket szoktak mondani, biztos ismeritek, hallottátok ezeket a dolgokat. És csak egy kérdést kell feltenni a számukra. Olvastad már a Bibliát? Mi szokott lenni a válasz? Ja, hát azt nem. Vagy az, hogy ne, ja, hát azt nem. Vagy az, hogy hát azt is emberek írták. Azt is emberek írták. Olyan idők elé nézünk, kedveseim, amikor Pál apostol, amikor az Úr Jézus és Péter apostol figyelmeztetéseit a lehető legkomolyabban kell vennünk. Mert minden, amit sátán latba vethet, azzal veszélyezteti a mi üdvösségünket, és meg akar fosztani bennünket az üdvösségtől. Nézzünk meg néhány nagyon különös gondolatot. Ha János apostolnak az evangéliumát olvassuk, a legmélyebb gondolatokat ott találjuk az Úr Jézussal kapcsolatban. Hiszen ő volt a tanítványok közül a legközelebb Jézushoz, nem? Nem lehet ezt másképpen kifejezni, ezt a közelséget, mint hogy az úrvacsora ideje alatt János Jézus kebelére hajtotta az ő fejét, nem? Csak ha valakihez igazán közel vagyunk, akkor teszünk ilyesmit. És mielőtt János apostol, illetve keresztelő János börtönbe került volna, János apostol az evangéliumában a 3. fejezet 36. versében feljegyez egy mondatot. Ezt mondja keresztelő János. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Egyszerű megbirkózni ezzel a gondolattal? Miért használ keresztelő János múltidőt? Miért nem azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete lesz, amikor eljön, amikor az ég dicsőségében megjelenik majd? Miért múltidőről beszél a Szentírás? Miért? Tudnunk kell ezt? Jó, ha tudjuk, vagy teljesen közömbös? Jó, ha tudjuk, nem? Miért ezt mondja keresztelő János? Szinte mindegy utolsó mondataként. Utolsó üzeneteként. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Megkérdőjelezhetetlen. Miért? Miért találjuk ott a Szentírásban? És ha csak keresztelő János mondta volna ezt, akkor esetleg hát eltöprenkhetnénk azon, hogy hát miért is mond ilyeneket keresztelő János. De nézzük csak meg az Úr Jézust. Milyen különös, hogy ugyanezt a mondatot Jézus esküvéssel erősíti meg. Néhány helyen találunk, amikor Jézus egy ilyen bizony-bizony formulát használ, ugye, ami a görög szóhasználatban egy esküformát jelentett, hogy amit mond, az bizony úgy van. Úgy van. A János evangélium a 5. fejezetének a 24. versét lenne szíves valaki elolvasni?
Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz, annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe.
Nem különös ez, ahogy az Úr Jézus megerősíti ugyanezt a gondolatot? Senkinek ne legyen kétsége e felől. Én bizony-bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van. Miért nem lesz? Nekem szöget ütött a fejembe. Hogy magyarázza meg a Szentírás a múlt időt, a jövő idő helyett? Hogy lehet, hogy a Biblia lezárt tényként kezeli, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van? És nem azt mondja, hogy majd lesz. Majd lesz. Ha valaki figyelmesen olvassa a Szentírást, és fölteszi ezt a kérdést, testvéreim, mit tudunk rá válaszolni? A Biblia lezárt múltidőben beszél olyan dolgokról, amik csak a jövőben teljesednek, hiszen a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy ha valaki befejezi az életét itt ezen a földön, mit tesz addig, amíg Jézus eljön? Alszik. És várja a napot a feltámadásnak a napján. Miért? Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok rendkívül nagy jelentőséggel bírnak. Megkeresné valaki a 36. Zsoltárt, és ott a 10. verset lenne szíves elolvasni? Ott, testvérek, ha hátulról olvastok, hallani fogjuk, hogyha...
Mert nálad van az élet formása, a te világosságod által láttunk világosságot.
Igen. Mit mond a Biblia? Mit mond Istenről? Nálad van az élet forrása. És ha valakinek kapcsolata van az élet forrásával, annak az életére borulhat sötétség? Komoly kérdés. De a Biblia megválaszolja, majd a végén látni fogjuk, hogy megválaszolja a Szentírás ezt is. Nálad van az élet forrása, azt mondja a Zsoltár író. És hogyan teremthetünk kapcsolatot, hogyan juthatunk közösségbe az élet forrásával? Nézzük csak meg Péter apostol első levelének, második levelének az első fejezetét, Péter apostol második levelének az első fejezetét. Bocsássátok meg nekem, hogy most inkább ilyen biblia tanulmányozást folytatunk. Ellen White azt mondja, hogy mi túl sok prédikációt hallgatunk. Nem? Hogy vagytok vele? Túl sok prédikációt hallgatunk. És kevéssé tanulmányozzuk a Bibliát. A Bibliát. Nézzük csak meg, mit mond Péter apostol második levele, első fejezet, második versétől a 4. versig, legyen szíves, valaki olvassa el. Jó.
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyenek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
Köszönöm szépen. Azt mondja Péter apostol, hogy Isten csodálatos ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, és ez különösen a vég idején nyer óriási szerepet, és bír óriási jelentőséggel az Isten ígéretei. És azt találjuk, hogy az ő hatalmával és az ő dicsőségével hívott el minket. Kedveseim, nem véletlen az, hogy most mi itt ülünk ezen a szombaton. Ha Isten hatalma és dicsősége valamilyen formában nem nyilatkozik meg az életünkben, nem lennénk most itt. De mivel itt vagyunk, és Isten hatalma és dicsősége megnyilatkozott az életünkben, az Isten ígéreteire biztosan számíthatunk, hogy azok teljesednek. És azt mondja Péter apostol, ha ezek az ígéretek teljesednek, ez az életünket nem hagyja érintetlenül. Isteni természet részesévé tesz bennünket. A legnagyobb ígérete Jézusnak a Szentlélek munkája, nem de? a Szentlélek munkája által Isten az emberben az isteni természetet helyreállítja. Jézus azért jött el erre a világra, hogy újra tervezze az isteni természetet az ember jellemében. Újra tervezze, és valósítsa meg. Ezért jött el. És ha isteni természet részesévé vagyunk, ha Isten természetéhez kapcsolódunk, akkor örök életünk van, vagy lesz? Akkor van, nem de? Örök életünk van. És ez olyan biztos, ami megkérdőjelezhetetlen. Ez megkérdőjelezhetetlen. Ahogy említettem már, János apostol beszél a legtöbbet erről a titokról, az emberi élet átalakulásának a titkáról, mert hiszen az ő életében látjuk a legnagyobb átalakulást. Hogyan lett a mennydörgés fiából a szeretett tanítvány? Hát nem egy csoda, amit átél. Egy mérhetetlenül büszke, nagyra vágyó emberből hogyan lett a szeretett tanítvány? Nem egy csoda ez? Na ez az igazi csoda. Ez az igazi csoda. És hogyha megnézzük, amit általában ugye a János evangéliumának az első fejezetéről szoktak mondani, ugye, hogy az a bevezetés, a prológus, a negyedik, első fejezet negyedik verse azt mondja, ő benne van az élet, és az élet az emberek világossága. Mit mond? Jézusban van az élet. És ha neked kapcsolatod van Jézussal, a tiéd az élet. És ezt nem veszi el, nem veheti el semmi. Akkor tiéd az élet. Mert ő nála van. Övé az élet. Ő rendelkezik az élettel. És a 12. 13. versben ezt mondja, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Mit mond az apostol? Ha valakik befogadák őt, újjá születnek. Na ez a másik nagy titok. Újjászülettem, vagy nem? Vagy nem különleges az, hogy Isten az embert felruházta az élet továbbadásának a képességével? Úgy teremtette a férfit és az asszonyt, hogy képesek legyenek az életet továbbadni. De azt az életet, amit a bűn megrontott, ezt az életet ki kell váltani a bűn világából. Hogyan lehetséges? Ha az élet erre a földre születés által jön, akkor egy új élet hogyan jöhet létre? Születés, új születés által, nem de? És azt mondja János apostol, hogy akik újonnan születtek, nem a természetes módon, hanem Isten által lefektetett módon, azoknak életük van. Azok örök élettel rendelkeznek. Nem tudom, hogy észrevettétek-e testvérek, hogy nekünk kettős természetünk van. Ahogy az arcotokat nézem, úgy látom, hogy sok harcotok nincs a kettős természetetekkel. Vagy ti is küzdötök a régivel, meg az újjal? De mennyire? Mennyire igaz, amit a Biblia mond? Nem csodálatos kincs van a kezünkben? Születtünk a szüleink jóvoltából, és születtünk Isten által. És ez a két természet, ez harcol egymás ellen. Ez küzd egymás ellen. Mert idegen a bűnvilága és az Isten világa idegen egymás számára. Szeretném, ha a Biblia egyik legcsodálatosabb fejezetéhez lapoznánk. Tudjátok, hogy Pál apostolnak melyik volt a legkedvesebb levele? A rómaiak. És Luthernek?
Neki is.
És néktek? Ha igazán megértjük a titkot, az újjászületésnek a titkát, ha igazán megértjük, kedveseim, az üdvösség megfejthetetlen titkát, akkor a római levélből tanulhatunk a legtöbbet. A római levélből. Milyen különös, ahogy a 8. fejezet mondja. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Miután mondja ezt a diadalmas kijelentést, Pál? Egy kétségbe esett mondat után, nem? Jaj, nékem, elvesztem. Elvesztem. Krisztus nélkül. De hálát adok az Istennek az Úr Jézus Krisztus által. Mert nincs már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, nem a régi életük elveit gyakorolják, hanem lélek szerint egy új élet elvet gyakorolnak. Ahogy a szombatiskolában beszéltünk, nagyon értékes gondolatokat cseréltünk ki egymással. Új életelv, új életszemlélet, új, minden új, új, új. Nem de? Minden új. Krisztusban. Minden új. És milyen különös, ahogyan felsorolja itt, megállapítja, hogy a testnek a gondolata a purgatórium. Igen? A halál. A test gondolata a halál. És a lélek gondolata élet és békesség. A halál ki van iktatva? Aki hisz én bennem, örök élete van. Örök élete van. És aztán végigvezeti azt a küzdelmet, amit a Szentlélek végigvisz az életünkben, ahogyan az óember és a lélek küzd bennünk, és a 14. versben azt találjuk, mert akik Isten, akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És akik az Istennek fiai, azoknak örök élete lesz, vagy van? Egyértelmű a Biblia válasza a kérdésre, kedvesek. Csoda. Örök élete van. Testvére, amikor az ördög rád borítja az elkeseredésnek a fájtlát, felhőjét. Ne hidd neki. Ne engedd, hogy az üdv bizonyosságodat megzavarja. Ne engedd. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és akik az Isten fiai, azoknak örök élete van. És ha néha az óember felülkerekedik, Krisztus lehajol és felemel. Erő megerősít, és új életet ad. Azoknak örök élete van. És a fejezet vége felé azt mondja Pál apostol, ha átjutsz hullámvölgyeken, ha sír a lelked, mert elbuktál, mert az óember felülkerekedett, akkor gondolj arra, amit a 32. vers mond. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt minden minékünk. A megbocsájtást, a bűn eltörlését, és az örök életet. Mert aki hisz én bennem, annak örök élete van. De az életben előfordulhatnak dolgok, hogy elszakítsanak minket Krisztustól. Előfordulhatnak, vagy nem? Milyen jó, hogy Pál nem ért egyet veletek. Nem akarok senkit megbántani. De ha tovább olvassuk, akkor mit találunk itt? Harmincnegyedik vers. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelméből, szerelmétől. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől. Valaki azt mondta, hallottam a héten, hogy a bizonyság tevés az nem más, mint hogy emberek előtt megvalljuk Istenbe vetett szerelmünket. Hogy szerelmesek vagyunk Istenben, és erről beszélünk másoknak. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől. Mi olyan, mikor lelki életről van szó, hát olyan kurtán furcsán bánunk ezzel a kifejezéssel, nem? De ha érdemes szerelmesnek lenni, érdemes, mondhatom, érdemes. De a legjobb Krisztusban. Krisztusban. És fölteszi a kérdést Pál. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Lehet, hogy a mi szerelmünk néha meglazul. De Krisztus szerelme soha. Felsorol jól néhány dolgot, amik az életben megtörténhetnek. És azt mondja a 38. vers. Mindezekben felettébb, 37. vers, felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy hát a halál azért csak közbelép, nem? Nem? Azt mondja, én meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmi nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hihetjük, Mondhatjuk, hogy ha Krisztusban hiszünk, ha Isten lelke munkálkodik bennünk, és isteni természetet formál bennünk, akkor örök életünk van. Hihetjük? Mondjuk el nyugodtan. Igen, örök életünk van. Van. És ez jó. A legjobb, kedveseim. A legjobb. Nem tudom, mennyire lehetett követni azt az ívet, amit szerettem volna ma délelőtt úgy felrajzolni. Péter apostol azt mondja, majd jönnek tudatlan és álhatatlan emberek. Bocsássatok meg, hogy ilyen nem együtt munkálkodó még mindig a torkom, és néha köhögnöm kell. Akik elcsűrnek, csavarnak olyan egyértelmű dolgokat, amiket a Biblia világosan tanít. És veszedelembe kergetik magukat. Fogjuk a Szentírást. Fogjuk a Szentírást. És öleljük a szívünkre. Mert ennél drágább kincset sehol nem talál. Sehol. Amikor Luther lefordította a Bibliát, és az emberek kezébe adta. Akkor először a térdére tette, és megsimogatta. És aztán a szívére szorította. Fogadjuk be a mi szívünkbe és az elménkbe mindazt, amit a Szentírás elénk tár, amelyek igen bizonyosak. Adja Isten azt az erős hitet, amit a halál sem tud megszakítani. Amit az élet legnagyobb keserűsége se tud bizonytalanná tenni. Jézus szava így szól hozzád, testvér, mindannyiunkhoz, aki hisz én bennem, örök élete van. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Amen.